Sziasztok, ez itt a Csak ha érdekel podcast soron következő adása, velem Leindler Milánnal továbbra is. Visszajelzéseitek alapján nekem nagyon úgy tűnik, hogy sokan a csatornát az evéssel, evészavarokkal kapcsolatos tartalmak miatt követitek, úgyhogy most kiszolgálom ezt az igényt, és beszélünk egy kicsit, vagy hát lehet, hogy elég sokat is, az evészavarok családi vonatkozásairól. Mindez gyakorlati oldalról, nem akadémikusan, nem teoretikusan, hanem szépen, ahogyan a hétköznapokban az kinéz. A klasszikus evészavarok, mint az anorexia és a bulímia, elsődleges terápiás javaslata a családterápia, amennyiben erre van lehetőség, tehát érdemes a családban keresni a betegség kialakulásának és a kezelésének a lehetőségeit. Nagyon fontos, és ezt a családterápiás megközelítés is hangsúlyozza, hogy nem hibáztatunk, hanem felelősséget adunk, illetve hatalmat adunk a szülőknek, illetve a család többi tagjának, hogy valahogyan segítse, kezelje az evészavarban szenvedő helyzetét. Az evészavarok, vagy a rendellenes evési magatartások eléggé széles körben jelen vannak a családokban, így ez egy olyan téma, amiről fontos beszélni, és hát van bizony elég sok aktualitása is. Néhány napja például az iCarly volt sztárja, Jenette McCurdy jelentkezett egy I'm Glad My Mom Died című könyvvel, amiben részletesen taglalja azt, hogy az édesanyja milyen szerepet játszott az ő saját evészavarában. Azt le kell szögezni, hogy tisztában vagyunk vele, hogy nem minden evészavaros vagy evési problémával küzdő fiatal édesanyja számító gonosz boszorkány, édesapja pedig valami szociopata állat. Általában teljesen rendes, a legjobb értelemben átlagos emberekről beszélünk, akik nagyon szeretik a gyerekeiket, jót szeretnének neki, azt szeretnék, hogy egészségesek legyenek. Ez viszont nem mindig jön össze, hogyha megtörténik a baj, akkor a szülők nagyon gyakran tanácstalanok. Nyilván sokan tudnak szakmai segítséghez fordulni, de ez nem mindenkinek áll a rendelkezésére, vagy nem mindenki engedheti meg magának. És hogyha esetleg te ezt ilyen tanácstalan szülőként hallgatod, vagy nézed most, akkor ez az adás pontosan neked fog szólni. Illetve szól ez azoknak is, akik szeretnék mondjuk megelőzni vagy elkerülni az evési problémák kialakulását, vagy csak érdeklődnek a téma iránt, úgyhogy csapjunk is bele. 13 ponton fogok végigmenni, hogy mit nem érdemes, illetve mit lehet helyette, ha már azon kapjuk magunkat, hogy csináljuk. Illetve serdülő lánygyermek szempontjából fogom a helyzeteket bemutatni, de nyugodtan lehet ezt értelmezni fiúkra, lányokra, fiatalabbakra, idősebbekre, tehát tulajdonképpen bárkire. Az első pontunk úgy szól, hogy ne adj más funkciót az ételnek. Az evés elsődleges funkciója, hogy a tápanyagfelvételt biztosítsa, minden más erre ráépülő funkció vagy szerep teljesen fölösleges, sőt, káros tud lenni. Valamicske szürke zónát képez itt a sport teljesítmény, de ezt most kicsit vegyük ki a kalapból, mert ez külön egy egész adást megérne. Egy fiatal gyerek a szülőtől tanulja meg, hogy minek mi a funkciója, minek mi a szerepe, mi gyakorlatilag az, hogy mit miért csinálunk. Megtaníthatjuk neki például, hogy azért olvassunk könyveket, hogy okosabbak legyünk, vagy azért olvassunk könyveket, mert mondjuk élvezetes regények vannak. Teljesen mindegy, mind a kettővel mondjuk rá lehet egy gyereket szoktatni az olvasásra. Meg lehet ugye tanítani azt is, hogy ez egyfajta karaktert mutat, tiszta udvar, rendes ház, ugye? De meg lehet arra is tanítani, hogy ha nem tesz rendet a szobájában, akkor jön a büntetés, akkor az egy disznól, akkor ott penetráns kupleráj van, és akkor a gyerek gyakorlatilag szart se ér. Maga a tevékenység ugyanaz, hogy kitakarítok a szobámban, de a következmény nagyon más, és a háttérmotiváció is nagyon más lesz felnőtt korban, ami nyilván generalizálódni tud. Ez igaz az evésre is, hogyha azt tanítom meg, hogy azért eszünk, mert éhesek vagyunk, és ezt valamennyire struktúrálni is tudjuk, ne adj Isten még esetleg egy picit valamiféle családi program köré is tudjuk szervezni, akkor ez teljesen rendben van, és megtanítjuk a fejlődő gyereknek, hogy azért eszünk, mert éhesek vagyunk. Ez egy fiziológiai szükséglet, és ennek van valamiféle kielégítése. Emellé még nyilvánvalóan elfér jó néhány dolog, hogy mondjuk azért eszünk, mert finom valami, mert csak szeretnénk élvezni az ízét, de rögtön érezzük, hogy problémássá válhat, amikor mondjuk azt mondjuk a gyereknek, hogy azért tegyen, hogy a nagymama ne sértődjön meg. Hogy azért tegyen, mert különben más emberek szomorúak lesznek. Az is a visszájára tud sülni, hogyha az evést valamiféle udvariassághoz kötjük, Tehát azt tanítjuk meg mondjuk egy gyereknek, hogy illetlenség otthagyni az ételt, ha már egyszer megkapta, vagy kirakták neki. Nagyon káros tud lenni, amikor mondjuk olyanokkal hasonlítjuk össze, hogy más gyereknek bezzeg nem jut ez vagy az, neked jut, neked akkor kb. Morális kötelességet, hogy akkor neked ezt meg kell enni. A legpusztítóbb mégis inkább az tud lenni, amikor valamiféle esztétikai funkciót adunk az evésnek, amikor a szülőktől azt hallja a gyerek, ugye főleg itt lánygyerekekről van szó általában, hogy ő neki így vagy úgy kell lenni ahhoz, hogy ő egyáltalán elfogadható, vagy szép, vagy vonzó, vagy bármi ilyesmi legyen. Ez sajnos a szociális médiából amúgy is meg fogja kapni, nem érdemes nekünk rátenni még egy lapáttal. Ez a pont tehát arról szól, hogy az evés tényleg az éhség csökkentéséről és a tápanyag felvételről szóljon, és a lehető legkevesebb dolgot, mint hozzáadott funkciót építsük rá. A második pont, ami ennek egy kicsit kiegészítése, hogy ne használjuk jutalmazásra vagy büntetésre az ételt. Talán már szerencsére kihaló félben van az a szokás, hogyha mondjuk a gyerek rosszul viselkedik, akkor azt mondjuk neki, hogy na, akkor így most nincs vacsora. De az se szerencsés, hogyha azt mondjuk, hogy így nincs fagyi, vagy nincs cukor, vagy nincs túrórudi, vagy bármi ilyesmi fagyi, mert hogy az ugyanúgy evéssel kapcsolódik össze. Nem kell csodálkozni, hogyha felnőtt korban fennmarad ez a tendencia, beépül, és mondjuk egy anorexiás viselkedésbe torkollik, hiszen gyakorlatilag ez a központi motívum ott is megtalálható, hogy az illető saját magát bünteti evés megvonással. Tulajdonképpen, amikor egy fiatalnak mondunk valamit, akkor mi azt szeretnénk, hogy azt ő tanulja meg, tehát tegye magáévá, tehát kezdjen elő is úgy gondolkodni, értse meg a lényegét, mentalizáljon, tehát tegye magáévá azt a gondolatot, hogy így kell csinálni. Tehát, hogyha azt a példát mutatjuk neki, hogy evéssel fogunk büntetni, illetve annak a megvonásával fogunk büntetni, és ezt akarjuk neki megtanítani, akkor sajnos legrosszabb esetben ezt tényleg meg fogja tanulni. A másik oldal se túl szerencsés, amikor nagyon gyakran az evéssel jutalmazunk, amikor azt mondjuk, hogy hoztál egy ötöst, itt egy túrórudi. Nem túl szerencsés, fel lehet így hízlalni egy egész generációt. Az egyik legnagyobb butaság, amit lehet csinálni, hogy akkor kapsz desszertet, ha megetted a vacsorát, tulajdonképpen ezzel lényegében azt a logikai kapcsolatot erősítjük a gyerekben, hogy akkor ehet még többet, ha már pont eleget evett. Az evéssel való jutalmazás ugyanúgy torkolhat anorexiába, és ugyanúgy torkolhat egy bulimiába vagy elhízásba is, mert hogy ha az illetőnek kialakul egy negatív énképe, akkor ugyanúgy azt fogja gondolni, hogy ő nem érdemli meg a kaját egyáltalán, hiszen nem viselkedett jól, vagy nem ért el elég eredményt. Az evésnek a lehetőséget tehát bármiféle teljesítményhez kötni nem igazán érdemes. Itt megint csak pici engedékenységet kell tanúsítani, mert hogy vannak olyan jutalmazások, hogy azt mondjuk a gyereknek, hogy milyen nagyszerű dolgot vitt véghez, valami nagyon ügyes volt, mondjuk megnyert egy versenyt, vagy nagyon szépen tanult ebben a hónapban, és mondjuk egy kisebb gyerekről van szó, akkor nyilván azért a józanész határain belül belefér az, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy menjünk el fagyizni. És akkor ott nem igazán a fagyi a lényeg, hanem a családi program, a jó beszélgetés, a sétálás. Oké, hogy össze van kötve egy kis édességgel, na bum, azért az nem a világ vége, tehát nem kell annyira kritikusan ügyelni erre, de hogyha szokás, hogyha általánosság lesz belőle, akkor az eléggé káros tud lenni felnőtt korban. És akkor most leszakadunk a kajáról, ennyi volt a kaja, és foglalkozunk mással, 11 pont lesz, ami teljesen nem szól az ételről vagy az evésről. Az egyik ilyen a terek elhatárolása a családi otthonban. Visszatérő motívum evészavaros vagy elhízott kliensek beszámolóiban, hogy nem kezelik rendben, elvágólagosan a családi otthonban a tereket. Ez azt jelenti például, hogy bemennek a kislányhoz, amikor ő mondjuk zuhanyozik, vagy WC-n van, nem igazán zárhatók az ajtók, nem igazán van megmondva, hogy mikor kitartózkodhat a konyhában, melyik tér kinek a fennhatósága alá tartozik. Ez egy serdülő lánynak főleg, de más gyerekeknek is hatalmas szorongás forrása lehet, ugyanis nem érzi magát biztonságban, nem érzi, hogy hol vannak a szabályok, a keretek, nem igazán tudja, hogy mihez tartsa magát, és így tulajdonképpen a kontroll érzete nagyon-nagyon lecsökken, és azt előfordulhat, hogy a saját testére fogja visszahúzni. Bármennyire is furcsának tűnik tehát, vagy olyan idegennek tűnik ez az ötlet, mégis nagyon sokszor előfordul kliensek beszámolóiban, hogy ezek a lakásban a terek nem igazán vannak jól kezelve. Egy nagyon egyszerű és hatékony megoldás erre az, hogy megkérdezzük a gyereket, hogy valójában ő mit szeretne, neki mi lenne kényelmes. És akkor elmondhatja, hogy mondjuk ő nem szeretné, hogy amikor ő zuhanyozik például, akkor más bemenjen a fürdőszobába, vagy mondjuk felszerelhetünk egy zárat a fürdőszobára, vagy ha külön van a WC, akkor oda is, és akkor tiszteletben tarthatjuk azt, hogy amíg ő bent tartózkodik, addig más oda nem mehet be. Cserébe mondjuk lehet olyan szabályt is hozni, hogy mondjuk 20 vagy 30 percnél tovább egy személy nem tartózkodhat a fürdőszobában, mert mondjuk ha van egy öttagú család egy fürdőszobára, az néha kicsit sűrű tud lenni. És akkor megint egy ide kapcsolódó, már-már kiegészítő pont, ez a 4-es pontunk, hogy a gyerek saját szobája legyen a saját szobája. Sok beszámolót lehet hallani, amiben elmesélik, hogy a szüleik, főleg az édesanyjuk rendszerint bejár a szobájukba, elkezd rámolni, pakolászni, rendezgetni, takarítgatni, ami őket rettenetesen zavarja. Ez egy nagyon érzékeny kérdés, ugyanis nyilván, amíg fiatalabb egy gyerek, addig bele kell menni a szobájába, hiszen sok minden van, amit ő még nem nagyon tud egyedül megcsinálni, illetve vannak olyan házi munkák, amikből még ő nem akarja kivenni a részét. És ez egy kétélű dolog, ugyanis, hogyha megcsináljuk helyette, akkor hozzászokik ahhoz, hogy ez egyáltalán nem az ő dolga, nem az ő felelőssége, és akkor igényelni fogja, viszont ettől függetlenül ugyanúgy stresszálni fogja őt, hogyha valaki kéretlenül, hivatlanul, vagy akár konkrét kérés ellenében bemegy az ő szobájába. Nagyon-nagyon fontos, hogy azon a 14 négyzetméteren, amin egy átlagos serdülő él, legyen privát szféra, legyen biztonság, legyen saját intimitás, stabilitás. Ehhez pedig az kell, hogy a fölött, a tér fölött ő rendelkezzen, akár be tudja zárni, vagy legyen egyértelműsítve, hogy kérés nélkül vagy engedély nélkül oda nem megy be senki. Az anorexiának tipikus szimbolikus értelmezése szokott lenni, hogy annyira szűk az az élettér, amiben ő élni tud, hogy egyszerűen arra készteti őt, hogy össze akarjon zsugorodni. Ezt nyilván lehet elhinni, vagy nem elhinni, ez már egy hitéleti kérdés, hogy valaki ezt a magyarázatot elfogadja-e, de szimbolikusan mégis eléggé ül. Elhízás esetében is valami hasonló az értelmezés, hogy az embert arra kényszerítjük, hogy gyakorlatilag egy védőburkot építsen maga köré, amivel ki tudja terjeszteni azt a kört gyakorlatilag, ami fölött kontrollt tud gyakorolni. Szülőként lehet, hogy nehéz elengedni ezt a kontrollt, lehet, hogy egyáltalán nem is gondolnál rá, hogy ez egy fontos tényező, lehet, hogy úgy vagy vele, hogy hát oké, hogy ő lakik benne, de mégiscsak nem az ő szobája olyan értelemben, hogy nem ő tulajdonolja, de nagyon fontos gesztus, hogy megadjuk neki a szoba fölötti teljes kontrollt. Itt is lehet azért életszerű egyességeket kötni, hogy milyen okból megengedhető, hogy egy szülő bemenjen a szobájába, mikor kell mondjuk kopogni, és utána engedélyt kérni, hogy bemehet-e, és mikor van az, amikor egyszerűen nem megyünk be. A következő tényező az ötödik, egy eléggé vitatott tényező, így nyugodtan mindenki fogja be a fülét pár percre, hogyha nem kíváncsi erre, ez pedig az érzelmileg elérhető és támogató férfi jelenléte a családban. Ez ugye az esetek 90%-ában az apuka, illetve az apukának kéne lenni. Klasszikus és nyugodtan kritizálható és vitatható elméletek szerint mind a serdülőkorban, de főleg egy korábbi időszakban, a 3-4-5-6 éves korban egy fiatal felnövekvő lánynak nagyon-nagyon fontos egy támogató és érzelmileg elérhető, az őt a figyelmével kitüntető apuka jelenléte. A freudi elmélet szerint ugyanis, hogyha ez nincs meg, vagy valamiféle probléma kerül ebbe a kapcsolatba, akkor a fiatal lány megélheti azt, hogy vele van valami baj, és ezt főleg a kinézetére fogja ráhúzni. Ez a hiánymotívum pedig fönnmaradhat, és később a felnőtt életben ugyanúgy jelen lehet. Gyakran előforduló motívum, hogy a serdülő vagy a fiatal felnőtt lány más olyan férfiak elismerését keresi, főleg a kinézetére vonatkozóan, akik hát lehet, hogy ezt megadják, de általában feltételekhez kötik, és végeredményében nem fogja kielégíteni a motívumot, mert hogy ez nem az apukától vagy a más fontos családban lévő férfi karakterektől jön. Klasszikus értelemben ez egy nagyon determinisztikus elképzelés, amivel én személy szerint se értek egyet, meg egyébként a szakma nagyobbik része talán nem ért egyet, és szerintem ez rendben is van, tehát nem azt jelenti, hogy akkor bukásra van ítélve, tehát az abszolút korrigálható, abszolút támogatható egy lány, hogyha valami oknál fogva ez az érzelmileg elérhető férfi karakter nincs jelen. Ezzel tehát most inkább az apukáknak szólok, vagy az olyan anyukáknak, akik úgy gondolják, hogy az apuka szerepe nem annyira fontos, hogy de kifejezetten fontos, és a serdülőkor elején, illetve ebben a 3-4-5-6 éves időszakban hatványozottan igaz ez. A hatos pont a felelősségvállalás támogatása. Az anorexiának ugyan nem diagnosztikai kritériuma, de például az evési zavar kérdőívben egyik skálaként szerepel az úgynevezett félelem a felnőtté válástól. Az a tapasztalat, hogy minden evés zavar esetében vagy evéssel kapcsolatos rendellenes viselkedés hátterében megbúvik valamiféle felelősségvállalási vagy felnőttekkel való azonosulási probléma. Ez a probléma kétféle lehet, mint általában, a két szélsőség. Az egyik, amikor a szülő, főleg az anyuka általában, vagy túl sok felelősséget próbál rápakolni a gyerekre, amit ő még nem bír el, illetve nem is tisztje elbírni, vagy nem engedi, hogy egészséges mértékű felelősséget vállaljon a saját dolgaiért. Az előbbi általában úgy manifesztálódik, hogy szülői szerepbe rakják a gyereket, úgynevezett parentifikáció történik. Jó pár éve történt, de soha nem fogom elfelejteni, hogy fiatal felnőtt nő, lány, klienstől hallom azt a beszámolót, hogy őt körülbelül 9-10 éves korában leültette az anyja az ágyára, és azt kérdezte tőle, hogy szerinted el kéne hagyjam apádat. Szerintem egyértelmű, hogy ez egy olyan mértékű felelősség, amit nem egy 9-10 éves gyerek nyakába kell rakni. Neki azt kell eldönteni, hogy mit kér a palacsintába, neki azt kell eldönteni, hogy milyen játékkal szeretne játszani, vagy milyen csinos ruhát szeretne fölvenni, vagy akár azt, hogy mondjuk a matek érdekli jobban, vagy a versek, vagy a sport. Azt kell neki eldönteni, hogy milyen hangszeren akar játszani, hogy kikkel akar barátkozni, nem azt, hogy mi legyen a család új struktúrája. Így tehát érdemes elgondolni azt, hogy vajon olyan és annyi felelősséget adunk-e a gyereknek, amilyet és amennyit ő elbír és kér. A gyerekek ugyanis meglepően szeretnek felelősséget vállalni dolgokért, még ha néha nem is tűnik úgy, az életkoruknak megfelelően persze. Ugyanúgy szerencsétlen tud lenni, hogyha nem támogatjuk a felelősségvállalásban, sőt, akár olyan explicit kijelentéseket teszünk, hogy ő erre még nem képes, ő ehhez még mondjuk kicsi. Nyilván csomószor tényleg kicsi, és akkor ez rendben van, de hogyha már serdülőről vagy felnőttről beszélünk, és sokszor azt hangoztatjuk, hogy ő amúgy erre úgyse lesz képes, akkor valójában a felelősségvállalási kedvét már csírájában el tudjuk folytani. Sajnos mind a klasszikus típusú evészavaroknál, mind az elhízásnál lehet ilyet tapasztalni. A következő pont, ami ide tartozik a hetes, hogy engedjük a gyereket hibázni. Ezt nyilván nagyon nehéz sokszor végignézni, illetve van egy olyan zsigeri reflexünk, hogy meg kell őket védeni a kudarctól, és nyilván az olyantól, ami mondjuk sérülésveszélyes, vagy tényleg elég nagy hátrány származhat belőle, azoktól valóban érdemes, és egyáltalán nem mondom azt, hogy én minden ilyen helyzetet kívülről abszolút meg tudnék ítélni, de általános szabálynak vagy elvnek jó az, hogy amikor lehet, amikor alapvetően a helyzet nem kívánja azt, hogy közbeavatkozzunk, akkor engedjük meg a fiatal serdülő gyereknek, hogy hibát kövessen el, és utána támogassuk, legyünk ott, mutassuk meg, hogy valójában hogyan lehetett volna azt egyen jobban csinálni, vagy csak simán várjuk meg, hogy kitalálja saját magától. Amennyiben a hibázást katasztrofizáljuk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy elkerülje, azzal két nagyon-nagyon súlyos következményt tudunk előidézni. Az egyik a perfekcionizmus, ami az anorexiának tipikusan a háttér tényezője, amikor is gyakorlatilag soha semmi nem elég, semmi nem jó, és a hibázástól való rettegés teljesen meg tudja bénítani az embert. A másodikat pedig elfelejtettem, és ez teljesen rendben van így, legalább ezzel sikerült demonstrálni, hogy nem jó perfekcionistának lenni. Fúj. Zakatolink is tovább, jön a 8-as pont, ami pedig úgy hangzik, hogy legyenek tiszták a családban a szerepek. És nem csak, hogy legyenek tiszták a szerepek, hanem ezek legyenek tisztán is kommunikálva. Na mit értek ez alatt? Vannak felszíni funkciók, mint mondjuk a takarítás, a bevásárlás, vagy ha van egy házi állat, az arról való gondoskodás, kutyasétáltatás, amik egyszerű, praktikus feladatok, és valakinek meg kell csinálni. Talán ez a könnyebbik része, amikor is azt mondjuk, hogy mondjuk a fürdőszoba takarítása az anyukának, vagy az apukának, vagy a serdülőlánynak a dolga, a bevásárlás ennek a dolga, a kutyasétáltatás annak a dolga, és akkor szépen le vannak osztva a feladatok, a szerepek. De van ennek egy mélyebb, nem látható verziója is, ami az olyan szerepekre vonatkozik, mint hogy ki ad engedélyt valamire. Tehát ha mondjuk egy lány szeretne átmenni a barátaihoz, nem tudom, házi buliba, vagy csak beszélgetni, akkor anyukától kéreckedik el, apukától kéreckedik el, mind a kettőjüktől kéreckedik el. Tehát le kell tisztázni, hogy ki a családfő, ez bármennyire is egy konzervatív elgondolás, nálam sokkal nagyobb szakemberek is ezen a véleményen vannak, úgyhogy most megengedem magamnak, ki kezeli a pénzt például, kitől kell zseppénzt kérni, mit kivel lehet megbeszélni mondjuk a családi élettel kapcsolatban. Tehát ezek olyan szerepek, olyan funkciók, amiket be kell tölteni, de egyáltalán nem jelennek meg explicite. A következő, a 9-es pont szerintem elég egyértelmű lesz, az úgy szól, hogy ne tegyünk konkrét összehasonlítást a gyerekkel kapcsolatban, főleg nem a külsejével kapcsolatban. Ezzel ugyanis a társas összehasonlítást erősítjük, amiből a mai szocmédia világban nagyon-nagyon nehéz jól kijönni. Sokkal eredményesebb, hogyha ezt inkább a minimálisra szorítjuk. Gyakran hallom kliens beszámolókból, nem feltétlenül levéssel kapcsolatos problémák esetében csak, de gyakran ott is, hogy gyakran hallgatta gyerekkorában, hogy például akár a testvérei mennyivel jobbak, ügyesebbek, szebbek, jobban tanulnak, inkább ötösöket hoznak, stb., mint mások, de néha ez a szomszéd kislánnyal, vagy a családi barát gyerekeivel történik, és eléggé káros tud lenni. Nagyon jó irány, hogyha a gyereknek a teljesítményét, vagy bármiféle tulajdonságát önmagában tudjuk értékelni, és ez nem azt jelenti, hogy soha nem mondjuk egy gyereknek azt, hogy hát ez nem sikerült túl jól, vagy hogy mondjuk esetleg próbáld meg jobban legközelebb. Ezek teljesen beleférnek, de semmit nem tud kezdeni egy fiatal gyerek azzal, hogy bezzeg a Sárika ötöst kapott, te miért kaptál kettest? Ezzel a gyereket csak ráharagítjuk a Sárikára, semmi értelme a világon. Na és akkor, ahogy én fáradok, úgy vadulunk bele a dologba, nem tudom, kinek van meg az a mozzanat, amikor mindannyiunk Norbia felteszi a saját gyerekét a futópadra tévé kamerák előtt, és mondja neki, hogy fussál 5 kilométert, hogy ne legyél ilyen elhízott szar, mint ő volt. Mármint a Norbi. Mármint elhízott. Na most amellett, hogy ez egy életre szóló trauma lehet egy gyereknek, illetve bármikor vissza lehet nézni YouTube-on, idézőjelbe szerencsére, jön a 10-es pontunk. Ami úgy hangzik, hogy ne tegyél bántó, szidalmazó megjegyzést más külsejére. És itt a következő embereket értem ez alatt. A saját gyereked, saját magad, vagy valójában bárki. Miért is? Még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy kislányom, te mennyivel szebb vagy a Sárikánál, bár ő mondjuk ötösöket hoz, de mindegy, legalább szebb vagy a Sárikánál, ezzel se teszünk túl jót. Persze, ez explicite egy dicséretnek hangzik, tök jó, de ugyanakkor megtanítjuk a gyereknek, hogy valójában ez a fontos. Ráirányítjuk a figyelmet a külsőre, a kinézetre, az esztétikumra. Hogyha valaki betermelte a testképről és a testképzavarokról szóló adást, amit innen is ajánlok, hogyha nem, akkor már megvan neki az a tudás, hogy valójában a testképnek a része az, hogy mennyire gondoljuk a külsőt és a kinézetet fontosnak. Ez, hogyha túl magas, akkor negatív irányba befolyásolhatja a konkrét képet, amit látunk magunkról, illetve a saját magunkkal való elégedettségünket. Ezért is van az, hogy a modellvilág meg a színészvilág párosával potyogtatja ki magából az evészavaros klienseket, mert hogy irdatlan hangsúly van a kinézeten. Gyakorlatilag a világon semmi máson nincs ott hangsúly, csak a kinézeten. Egészségtelen. Fúj. És ami nagyon fontos, hogyha saját magunkat, anyaként, apaként, teljesen mindegy, szidalmazzuk azért, hogy hogy nézünk ki, akkor a gyerek nem csak azt tanulja meg, hogy valójában fontos az, hogy ki hogy néz ki, hanem azt is, hogy rendben van, sőt, így kell csinálni. Megtanítjuk neki, hogyha stresszesek vagyunk, akkor utálni kell azt, ahogy kinézünk. Ez nem egy olyan dolog, amit szeretnél megtanítani a saját gyerekednek. Remélhetőleg. A következő 11-es pont egy kicsit kilóg a sorból, mert hogy talán ez a legszimpatikusabb az összes közül. Ez így hangzik, hogy védd meg az ártó behatásoktól. Igenis vannak olyan külső behatások, amiktől szülőként meg kell védeni egy gyereket. Ez érkezhet az internetből, érkezhet az utcán a sarokról, gyakorlatilag bárhonnan. Sajnos nagyon sokszor érkezhet, akár a családon belül is, és azok igazán mocskos helyzetek, és ott nagyon-nagyon hatványozottan fontos, hogy legyen egy olyan karakter, aki kiáll a gyerek érdekei mellett. Ha például elviszed a 7-8 éves kislányodat meglátogatni a dédszülőket vagy a nagyszülőket vidékre, és ott a nagypapa rácsap a popsijára, és mond valami félig disznó, félig jószándékú valamit, és te legközelebb is elviszed oda, és következő héten is elviszed oda, és nem szólsz semmit, az első alkalom nem, de a második, harmadik, századik már a te felelősséged, hogy megtörténik-e. Ilyenkor mondjuk egy pici lány nem csak objektifikálva fogja érezni magát, nem csak megtámadva fogja érezni magát, hanem azt is el fogja könyvelni, hogy őt nem védi meg senki, valójában az önvédelemre nincsen lehetőség. Tehát még az opciója, az elméleti lehetősége se fog megszületni a fejében, hogyha őt bántja valaki, akkor őt meg fogják védeni, illetve jövőben felnőttként saját magát megvédheti. Nagyon sokszor az ilyen abuzív helyzetekben nem a védekezés képessége, hanem egyáltalán a gondolata hiányzik, amit nagyon-nagyon tragikus látni kívülről. Sajnos egy abszolút túltelített és eléggé furcsa világban élünk, ahol olyan helyekről is jöhetnek ingerek, ahonnan egyáltalán nem számítunk rá, így szülőként biztos vagyok benne, hogy végtelenül nehéz dolga van annak, aki ezt szeretné valahogy kiszűrni. Vannak egyébként digitális tudatosságról szóló nagyszerű anyagok, ezeket érdemes egy picit böngészgetni. Csak hogy bedobjak ide egy ijesztést, aztán majd fogok csinálni erről egy külön adást, ma már gyakorlatilag interneten lehet anorexia edzőt találni pár kattintásból, aki szívesen akár ingyen, akár egy kis pénzért és fürdőruhás képekért cserébe edzi a mi pici 13 éves lányunkat, hogy legyen igazi fekete öves evészavaros. Nyilván ez egy relatíve ritka dolog, meg a legalja, de van ilyen is. Talán a legnehezebb a 12-es pont, hogy békélj meg azzal, hogy fel fog nőni. Egyszer felnőtt lesz. Felnőtt nőként fog kinézni. És ez rendben van, ez a természet rendje, ezt így gondolta ki az evolúció. Picit úgy lehet ezt elképzelni, mint mondjuk egy növényt, ami növekszik, 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 és egy idő után már nem akarjuk, hogy növekedjen, és mondjuk betesszük egy dobozba, vagy betesszük egy búra alá, attól még az növekedni fog, csak el fog hajlani, el fog törni egy idő után. A gyerek mentális egészsége pontosan így működik. Ha hagyjuk növekedni, és adunk neki táptalajt, akkor virágozni fog, gyönyörű, szép, nagy és erős lesz. Hogyha nem, hogyha igazgatni akarjuk, hogyha korlátozni akarjuk, vagy akár visszanyesni akarjuk, akkor ez a mentális egészség könnyen lehet, hogy egy ideig hajlik, és sajnos van, hogy roppan. Túl sok beszámolót hallottam már olyan családi hátterekről, ahol hát sajnos elsősorban az édesanya nem igazán tud megbékélni azzal, vagy igazából már még az észlelés is hiányzik azzal kapcsolatban, hogy az ő lánya valójában egy 30 pluszos felnőtt nő azóta. Nagyon groteszk helyzetek tudnak ebből keveredni, amikor mondjuk gerilla módon az anyuka elkezdi kimosni a ruháját a 30 pluszos lányának, vagy elkezd mindenféle kéretlen tanácsot adni mindenféle apró életviteli dolgokban. Ezek összességében egyesével nem akkora tragédiák, de ha a mintázatot nézzük, akkor nagyon károsak tudnak lenni. Ahelyett, hogy megpróbálnánk a növekedést és a fejlődést gátolni, érdemesebb lehet inkább úgy keretezni a helyzetet, arra fókuszálni, hogy milyen nagyszerű munkát végeztél, milyen jó, hogy a te lányod felnő, érett lesz, önállóan képes lesz egy csomó mindenre, hiszen valamikor régen ez a gondolat megszületett, hogy te valójában ezt szeretnéd, ezért csinálod az egészet, hogy neki jobb legyen, mint neked, erősebb legyen, stabilabb legyen, akár sikeresebb legyen, bármi, de a lényeg, hogy jó legyen neki, és hogyha ezt éppen a küszöbén áll, hogy elérje, akkor onnan nem igazán érdemes visszarángatni. És akkor jöjjön az utolsó pont, ami tulajdonképpen a legegyértelműbb, hogy kérjél szakmai segítséget, hogyha úgy látod, hogy van probléma, vagy akár ha úgy látod, hogy még nincs probléma, de mintha indulna valamiféle probléma. Hogyha evéssel kapcsolatos furcsa vagy rendellenes magatartásokat tapasztalsz egy serdülő lánynál, akkor több irányba is el lehet indulni. Az egyik nyilván az orvosi kivizsgálás, amit egyébként érdemes megejteni, hogy mondjuk van-e valamiféle hormonális probléma, vagy van-e valamiféle bélgyulladás, vagy a nyelőcső környékén valamiféle probléma. Ezeket érdemes kizárni, és hogyha kizárható, akkor lehet a másik irányba indulni, ami pedig a pszichológiai irány. Akár néhány egyéni beszélgetés vagy családterápiás ülés is csodákat tud tenni. A családterápia egyébként tényleg nem túlzás, hogy egy baromi hatékony, már-már csodaszámba menő eredményeket felmutatni képes módszer. Lesznek itt még majd külön beszélgetések a családterápiáról, illetve hogy mi történik egy családterápián, nagyon gyorsan pontokba szedve, hogy mi nem történik családterápián. Családterápián nem hibáztatunk senkit, családterápián nem verjük le a port senkin, családterápián nem azzal vagyunk elfoglalva, hogy ki mit cseszett el, hanem azzal vagyunk elfoglalva, hogy ki mit tehet meg annak érdekében, hogy maga a rendszer, a családi struktúra jobban, gördülékenyebben működjön minden, tehát ismétlem, minden résztvevő számára. Ebbe beletartozik a szülő, és beletartozik a gyerek is. Nem csak a családterápiás módszer létezik egyébként bármiféle evési probléma kezelésére vagy gyógyítására, vannak kognitív terápiák, vannak inkább analitikusan orientált terápiák, vannak inkább humanisztikusabb szemléleti kollégák, tehát gyakorlatilag rengeteg féléből lehet választani. Ami nem a legszerencsésebb, és itt most lehet, hogy néhányan meg fognak sértődni, de várjatok, amíg kifejtem végig, rögtön dietetikushoz küldeni a gyereket, illetve elmenni vele dietetikushoz, szerintem nem a legcélra vezetőbb. Mindjárt el is mondom, hogy miért. Hogyha képzett és tájékozott dietetikusról van szó, akkor valószínű, hogy fel fogja ismerni a háttérben meghúzódó pszichés problémát. Valójában, amit szeretnénk ilyenkor egy serdülő lánynál elérni, hogy kisebb, kevesebb fókusz legyen az evésen, és inkább több fókusz legyen a mentális egészségen úgy általában. Nagyon gyakran a klasszikus evészavaroknál ez a kapcsolat fordított. Tehát minél több fókusz kerül a kajára, az evésre, annál inkább romlik a mentális egészség. A csavar pedig ott van, hogy elhízás esetében viszont érdemes a dietetikus felkeresése, mert hogy elhízás esetében kifejezetten hatékony, hogyha a táplálkozásra valamiféle jó értelembe vett szigor, vagy inkább úgy mondom, hogy rendszer kerül. Az ideális az, hogyha egy orvos, egy pszichológus és egy dietetikus együtt dolgozik a problémán. Gyakorlatilag minden kutatás, minden elemzés kihozza azt, hogy ez a három, sőt, tulajdonképpen belevéve a mozgást is, amit lehet edzővel is csinálni, tehát legyünk most nagyon inkluzívek, 4 szakembernek az együttes munkája az, ami a legjobb, leggyorsabb, leghatékonyabb eredményt tudja elérni. A legtöbbször viszont tényleg általában elég egy érdemi, mély, odafigyelő beszélgetés azzal a szerencsétlen gyerekkel. És hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor egyrésztről nagyon sokat lehet spórolni, másrésztről pedig még nagyon korán el lehet kapni egy kezdődő problémát. Az odafigyelés, az értő hallgatás, az empátia sokkal jobb orvosság, mint amit bármi orvos vagy bármi pszichológus fel tud írni. Nagyon remélem, hogy ebből az adásból nem az szűrődik le, hogy úristen, mennyi mindent el lehet cseszni, hogy jaj, mennyi mindent elcsesztem már, és akkor hát kész vége a világnak. Nem ez a célja. Illetve, hogyha ezt érintettként hallgatod, akkor nem az a célja, hogy jól megharagudj anyukádra vagy apukádra, amiért ezt vagy azt csinálta. Annak se volna sok értelme, legalábbis én nem ezt szeretném itt propagálni. Ennek az adásnak az a célja, hogy megmutassam, mennyi mindent lehet tenni, gyakorlatilag anélkül, hogy egy szakembert egyáltalán fel kéne hívni. Rengeteg dolgot meg lehet tenni, és hogyha ezek az első 12 nem működik, akkor még mindig át lehet ugrani a 13-ra. Senkit nem szeretnék távol tartani szakemberektől, tehát hogyha valaki úgy érzi, hogy ez egy olyan probléma, amivel jó volna szakmailag foglalkozni, akkor nosza, akkor hajrá, akkor lehet vele foglalkozni szakemberek támogatásával, de hogyha valaki ezt nem szeretné, vagy nem engedheti meg magának, vagy valamilyen oknál fogva nincs rá lehetősége, akkor 1-től 12-ig rengeteg dolgot meg lehet tenni. Az biztos, hogy jobbá utálni senkit nem lehet, beleértve saját magadat, tehát a minél szigorúbb vagy magaddal, minél kegyetlenebb, minél büntetőbb, minél jobban szégyenbe akarod hozni akár a gyerekedet, akár saját magadat, az borítékolhatóan a visszájára fog elsülni. Tehát ezt nyugodtan le lehet tenni. Én mondom, én javaslom, hogy annak semmi értelme. Nyilván ez könnyű mondani kívülről, de ha esetleg valaki úgy dilemmázott azon, hogy vajon eléggé utálom-e magamat ahhoz, hogy majd akkor én ki fogok gyógyulni ebből vagy abból, érdemes megpróbálni visszafordulni onnan. No, ennyi volt akkor ez a mai adás, mert én nagyon megéheztem, és ilyenkor ugye enni szoktunk. Szóval nyugodtan iratkozzatok föl mindenhova, töltsetek magatoknak egy bambit, és hogyha még van olyan adás, amit esetleg kihagytatok, akkor nyugodtan csapjatok le rá. Van Facebook oldal, van Instagram oldal is valamiért, illetve van YouTube csatorna, ahol, mint nemrég megtudtam, meg lehet nyomni a kis harangot is, és akkor kapod az értesítőt, hogy hetente új adás érkezik. Egyébként minden hétfőn este 8-kor atomóra pontossággal érkeznek az új videók, úgyhogy ezt szépen be lehet így tárazni magadnak. No, ennyi volt mára, hogyha gondoljátok, még lehet egy olyan játékot játszani, hogy kommentbe írd be, hogy hány per 13 illeszkedik rád. Nem fogunk ítélkezni.